Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon folytatjuk a Zohár, a ragyogás könyvet, a Kabbalának az alapművét átveszünk. Az első kötet, az előszó, 10 per A oldal. Ugyan ne felejtsünk el, hogy már hetek óta ott ülünk az asztalnál, Sávuot este a Toraadás ünnepen, előestén, és Rabbi Simon tanít, most pedig múltkor azzal fejeztünk be, hogy Rabbi Simon kérte, hogy többiek is mondjanak valami tanítás, és nem csak egy sima tanítás, hanem olyan tanítás, ami valami új gondolatot, vagy valami mondjanak. Erre mondja a Zohar. Amar Rabbi Simon, azt mondja Rabbi Simon a társaságnak, a tanítványainak. Azt mondja, akik vele voltak együtt azon a nagy ünnepségen, a Sávuot előestén. Mindenki tőletek, közületek mondjon valami új gondolatot, tórai gondolatot, ami egy dísz a Schinának, és a Schina itt pedig a mennyasszon hasonlítva van. Mondja Rabbi Simon Rabbi Elazarnak a fiának. Elazar, kérem, adjál egy ajándékot. Adjál egy ajándékot a mennyasszonynak, mert holnap, amikor az örökkévaló az a Tiferetnek a szintje, megy a hupa Boldachin ala, a Malchut ala, a Schinával, akkor ezekkel a dicsérettel, vagy ezekkel a díszekkel, amit ti adtak neki, ezekkel fogad Schina ott jelen lenni, és már olvastunk, hogy az örökkévaló azt látja, hogy megadtak neki újabb ékszert, újabb ajándékot, akkor őket is, az, aki adta az ajándékot, ő is be van vonva ebben. Szóval újra és újra felszólítja Rabbi Simon. Rabbi Simon több tanítást már mondott, és most pedig megint felszólítja a többieket, és különlegesen a fiát, Rabbi Elazárt, hogy mondjon valamit. És Rabbi Elazár kezdi mondani. Az kapcsán, amit azt mondtunk, ugye a Schinának a díszítését. És idézi az énekek éneke 3/6, ami ahol az van írva, Mizot Olamina Midbar. A magyar fordítás úgy szól, kicsoda az, aki feljön a pusztából. Miről van szó? Az egyszerű olvasás szerint a népek látnak, hogy a világ népé látnak, hogy megy egy nép a sivatagban, és mennek, és a felhők mennek fel előttük. És erre a világ népé csodálkoznak, ki ez, aki feljön a pusztából, és ott mennek a felhők. A Zohár ezt, pontosabban Rabbi Elazár másképpen magyarázza, azt mondja, nem kicsoda zot, az héberül mi zot. És ebből a Rabbi Elazár ezt úgy fordítja, hogy a mi felmegy az otthoz. Azt jelenti, a Malchut felmegy a Bina szinthez. És aztán a Zohár magyarázza, hogy lehet ezt a hogy kell ezt kabbalisztikusan értelmezni, de inkább menjünk, folytatjuk a második magyarázat. Mondja Rabbi Elazar tovább, még egy magyarázat tudok mondani erre. Amikor azt mondom, olah minamidbar, feljön a pusztából, akkor az a szó, hogy puszta, héberül, az mitbar. És akkor most nem úgy fogunk magyarázni, mitbar, puszta, sivatag, hanem mitbart úgy fogunk magyarázni, mint az a szó, hogy diber, beszéd. Ami azt jelenti, hogy a beszéd által megy fel a shina. A shina az a malchut, a királyság, az alsó szintje a 10 szférának, és a beszéd által, mindjárt majd fogunk olvasni, milyen beszédről van szó, hogy a beszéd által emelkedik egy magasabb szintre. Hol látjuk azt, hogy a mitbár nem sivatagot kell értelmezni, hanem beszéd? Erre mondja a Zohar, hogy ahogy írva van ugyanígy az énekek énekében, 4/3, erre aztán az a szó szerepel, umidbarech nave, ami, és ott pedig azt jelenti, a beszédet kedves. Akkor látjuk, az a szó, hogy mitbár, az a gyök, hogy mitbár, azt nem kell feltétlenül értelmezni, hogy sivatag puszta, hanem a beszédet. És ez mit jelent? Hogy a beszédnek az erejével, ami kijön halkan az ember ajkaiból, ezáltal emelkedik a malchutnak a szintje magasabb szintre. Mondja a Zohar, még egy idézetet hoz, ami alátámasztja azt, amit Rabbi Elazar próbál itt magyarázni, hogy a mitbár az nem sivatag, hanem beszéd. És erre azt mondja. Azt olvasunk, amikor a Izrael fiai Éli idejében mennek a filiszteusok ellen a Fridládában. És ekkor azt olvasunk, 1 Sámuel 4/8, azt mondanak a filiszteusok, ez az az Isten, aki Egyiptomat mindenféle csapásról sújtatta a pusztában. Még egyszer, a filiszteusok azt mondanak, húha, bajba vagyunk, mert itt arról az Istenről van szó, aki az egyiptomiat csapással sújtatta a pusztában. Erre kérdezi Rabbi Elazar, mindent, amit az Isten büntette az egyiptomiakat, az a pusztában volt? A sivatagban volt? A víznél? Az nem igaz, mert a 10 csapás az Egyiptomban volt, az nem a sivatagban volt. Akkor hogy kell értelmezni az a szó, hogy bamidbar? Itt is az a szó, hogy bamidbar van, akkor itt is értelmezni kell a bamidbar. Az isteni szó által jöttek a büntetések. Ugyanúgy, hogy előbb mondtunk, hogy mitbarech nave, a beszédet szép. Hasonlóképpen van még egy vers. Van még egy vers, és az pedig írva van a Zsoltárok 75/7, erre az van írva, mi mitbar harim, feljön a pusztából. Ezt így van idézve itt a Zohar magyar fordítása, mert arról van szó, hogy a Zsoltáros azt mondja, hogy ezek a vétkes emberek dicsekednek, de mondja a Zsoltáros, velomi mit bárhárim, nem abból lettek ők olyan nagyok, mert utaztak a sivatagi hegyekben. Ez az egyszerű jelentése. De a Rabbi Elazar itt a Zohárban azt mondja, miután már megállapodtunk, ma sikerült megállapítani, hogy a mitbár azt is jelenti a beszéd, akkor itt is úgy kell értelmezni, mi mitbár harim. A beszéd által emelkedik. mit emelkedik? A Malchut, a királyság szintje. Itt is ez olyan példa, hogy amikor fordítunk rabinikus szövegeket, nem lehet simán idézni a meglévő magyar fordításból, mert akkor semmi értelme nincs a szövegnek. Itt pedig a Zohar azt akarja mondani, hogy amit a Zsoltárokban az van írva, mint Bárhárém, azt úgy kell értelmezni, hogy a beszéd által egy magasabb szintre kerül a Malchut, a királyság. Ugyanígy, amikor az énekek énekebben az induló mondattal azt olvastunk, Olamin Midbar, feljön a Midbarból, akkor egyértelműen, hogy a Tóra tanulás szavai és az ima szavai által ezek azok a beszédek, ami kijönnek a szájból, Izrael fia szájából, ez által okoznak azt, hogy a Malchut emelkedjen, és menjen fel a imának a szárnai alá, és újabb isteni erőt kap, és utána pedig az izrael fia tovább mondanak a szavakat, a Tóra és az ima szavai, akkor azok jönnek le, akkor jön le a Malchut, és ezt az új isteni erőt, az új isteni áldást hozza le a szent nép fejére. Azt jelenti, hogy amikor Izrael fiai tanulnak és imádkoznak, ezt erőt, ez emeli fel a Malchut magasabb szintre kerüljön. Magasabb szintre kell, akkor új isteni erőt, új isteni fényt kap, aztán a zsidó nép tovább tanul és imádkozik, akkor hozza le ezt a Malchutot. A Malchut visszajön a helyére, és az újabb isteni fényt a zsidó nép fejére kerül, és újabb isteni fényt kapnak. Mondja a Zohar tovább. És milyenek a menetrendje? Hogyan emelkedik a Malchut? A tizedik szféra, a Malchut, a királyság a beszéd által, mert azt mondja a Zohar, ott az elején, rögtön az elején, ébredéskor, amikor az ember felébred reggel. Mindjárt azt fogunk látni, hogy a reggel az itt éjfélre utal. A reggeli felkelés nem jelenti az, amikor már világosság van kint, a reggeli felkelés az éjfélkor van. Ahogy az ember felébred az ágyában reggel, akkor rögtön kell neki, kötelező neki elmondani a teremtőjének a reggeli áldásokat. A reggeli áldások azok azok az áldások, amit minden nap, ezek általános dolgok, minden nap mondok rá áldás, elhozom az imakönyvet. Ha valaki akarja ezt figyelni, megnézni, akkor a Sálma limájában a 15. oldaltól a 17. oldalig, akkor az az áldás van, az első áldás ezek között, aki értelmet adott a kakasnak, hogy meg tudja különböztetni a nappalt az éjjeltől. És utána olyan áldások vannak, felnyitja a világtalanak szemeit, ruhát ad a mezítlenekre, aki szabadítja a rabokat, aki fölegyenesíti a görnetteket, aki a szárazföldet, a vizekföldet emel. Ez azt jelenti, hogy az ember fel kell reggel, akkor kinyitja a száját, mozdul, feláll, szárazföldre jár, stb. Ezek azok az áldások, hogy minden reggel el kell mondani. És erre azt mondja az Zohar, ahogy az ember fel kell reggel, már is ezeket az áldásokat el kell mondani. És érdekes, nagyon érdekes itt, mert itt eltérés van. Általában, ahogy lehet látni a Sámuel imájában, mikor van ezek az reggeli áldások, a 13. oldalon az van, amikor az ember belép a zsinagógában, aztán elmondja a Mátóvó, milyen szépek a sátraid, aztán a Don Olam, a világ urat, Yigdal nagy az élő Isten, és aztán mondja a reggeli áldásnak, ami azt jelenti, hogy nem éjfélkor mondja otthon, amikor fel kell, hanem akkor mondja, amikor jön a zsinagógában. A Zohar szerint az rögtön felkeléskor kell mondani, és ez a szokás a Chabad haszidoknál, és ahogy ezt lehet követni a Chabad imakörben. Kérdezi a Zohar, rögtön felkeléskor kell mondani az áldásokat? Rögtön, amíg az ember kinyitja a szemeit, akkor már is áldás kell. Hogy lehet áldás mondani? Pedig a keze még tisztátalan. Felébredéskor, akkor az ember keze tisztátalan. Akkor hogy lehet, hogy már áldást mond? Mindjárt fog a Zohar mondani, miért, mi alapján, miből indulunk ki, hogy az embernek a keze már tisztátalan, amikor fel kell. Mindenképpen, mondja a Zohar, itt az ember keze mindenképpen tisztátalan, amikor felébred, és akkor ez így van, akkor hogy tudja reggeli áldásokat mondani rögtön? Erre mondja a Zohar, így szoktak csinálni a korai jámborok. Az ágyuk mellett szoktak tenni vizet, és amikor felébrednek éjjel, akkor rögtön kezüket leöblítik. És akkor így már tudnak mondani a reggeli áldásokat. Most itt érdemes tisztázni valamit. Ezt is lehet követni az imakönyvben. Lapozunk vissza a 8. oldalon. Szó szerint rögtön ébredéskor, akkor az ember keze még nem tiszta, még nem öblítette le a kezét, akkor az embernek el kell mondani a Moidáni. Az a 8. oldalon, Modán illefe neha mellekháj bekája, a magyar fordítás úgy szól, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad belém lelkemet, nagyon megbízható vagy. És mi az érdekes ebben? Figyeljünk a szövegre, direkt elkerültük azt a szót, hogy Isten, örökké való Istenünk, még egyszer, köszönöm neked, örökké élő uralkodó. Melech uralkodó, hajvekajam, örökké élő. Direkt elkerülünk azt a szót, hogy Isten, mert itt még az embernek a keze tisztátalan, nem szabad neki mondani Isten nevét. De rögtön ébredéskor köszönetet kell mondani az Istennek, szintén úgy kell kezdeni a napot, de szó szerint kezdeni. Nem először még gondolkodni erről, arról, hanem rögtön kell köszönetet mondani az Istennek. Közben az embernek a keze még tisztátalan. Rögtön az ágya mellett, hogy mondja itt a Zohar, hogy a korai jámborok szoktak az ágyuk mellett tenni kis vizet, hogy tudjon leépíteni a kezét. Ez az, ami a jidis alapján nevezünk negelwasser. Negelwasser ez az, az ember tesz egy lovar az ágy mellett, aztán egy kis edény, amiben van víz, és leöblíti a kezét, még mielőtt lelép az ágyáról. A Zohar máshol azt mondja, hogy nem szabad lelépni az ágyról, pláne, hogy nem szabad járni. Mert aki jár, legalább, aki jár 4 amat, majdnem 2 métert, akkor azt mondja az Zohar, a halálbüntetést érdemel. Nagyon súlyos dolog. Ezen kívül az van írva, hogy mikor az embernek a keze, még nem öblítette le az embernek a kezét, akkor a keze a tisztátalan. Nem szabad nyúlni semmihez. Például, ami a legfontosabb, nem szabad az embernek közben már nyúljon a személyhez, mert tisztátalan a keze. Ha nagyon kell, akkor a pizsamával így lehet csinálni, de semmiképpen ne nyúljon az ember a kezével a szeméhez, ne nyúljon ételhez, minél kevesebb dologhoz nyúljon. Aztán leöblíti az ember a kezét, akkor már a keze tiszta. Mondja a Zohar, rögtön felkelés után kell mondani a reggeli áldásot. Utána fel kell kelni, és Tórát tanulni. És természetesen Tóra tanulás előtt el kell mondani az áldások a Tórára. Ez pedig a 9. oldalon található. Ugyanúgy nem szabad vizet inni, vagy kenyeret enni, vagy bármi mást enni, vagy inni, annélkül az ember mond rá áldást. Ugyanígy nem szabad Tórát tanulni, annélkül az ember mond áldást. Akkor az ember fel kell, akkor rögtön mondja a reggeli áldásokat, és utána mondja az áldásokat a Tórára, és aztán tanul Tórát. Erre mondja a Zohár tovább, és amikor már szól a kakas, akkor tudja az ember, hogy most épp ott éjfél van. És ez az oka annak, ami miatt olyan fontos mondani ezt az áldást, hogy áldva, hogy törlik van Istenünk, aki értelmet adott a kakasnak, hogy meg tudja különböztetni a nappal az éjjeltől. Miért olyan fontos nekünk? Mert ez jelzi nekünk, mikor van éjfél, és éjfél már kelni kell, és akkor már tanulni kell Tórát. És ekkor az örökkévaló együtt van a cádikakak, a jámborokkal, a Gan Édenben, az Édenkertben. Érdekes dolog az, mert az örökkévaló, mert a Shina és a cádikak figyelnek, mert a Shina figyel a Tóra, a Tóra tanulást, figyeli, amit a cádikak tanulnak. Érdekes, hogy itt a Zohar azt mondja, hogy a kakas már szól éjfélkor, és nem úgy reggel, amikor megkülönböztetni a napot az éjjeltől, de hát ezt mondja a Zohar. Szóval, akkor még egyszer azt mondja, kérdezi, rögtön még az ember kell elmondani a reggeli áldásot. Hogy tudja elmondani a reggeli áldásot, amikor a keze tisztátalan? A válasz, hogy tesz az ágya mellett negelvászert, és az a rögtön öblíti le a kezet az ágya mellett, nem is jár, és nem nyúl semmihez, és aztán el tudja mondani a reggeli áldásokat. Kelé aztán, mielőtt kezd Tórát tanulni, elmondja a Tórára mondandó áldásokat. Kérdezi a Zohar. Mondja a Zohar, miért kell rögtön leöblíteni a kezét, mert az embernek a keze az, van rajta egy tuma, egy tisztátalanság, illetve, hogy nem tiszta. És két külön dolog van itt. Az, amikor azt mondja, hogy van rajta egy tisztátalanság, akkor ez azt jelenti, egy spirituális tisztátalanságról beszél. Az, hogy a keze lehet, hogy nem tiszta, ez simán azt jelenti, hogy lehet, hogy nem tiszta, mert éjjel még az ember alszik, nem lehet tudni, hogy hova nyúlt az ember a kezében. Mondja a Zohar tovább, ez nem csak éjjel van, hanem mindig, amikor az ember alszik, még akár nappal is, az a tény, hogy aludt, az okozza a tisztatalanságot a kezét, és utána kell kezet leöblíteni. Gyakorlatilag a éjjel, amikor az ember alszik, akkor az ágyunk mellett teszünk a negelvászért, és nem lépünk, mielőtt leöblítünk a kezünket. Napközben az ember alszik, akkor nem olyan szigorú, és akkor kezet öblítünk lehet, akkor már az a mosdó van. pontosabban a mosogatóban. Mert, mondja az, miért van az ember kezdened rituális tisztátalanság, mert amikor az ember alszik, akkor a lelkenek a része elhagyja őt. Ugye maga az a tény, hogy az ember nem működik normálisan, és ahogy említettünk már párszor, a Talmud azt mondja, hogy ez a halálnak egy kis része, mintha az ember picit részben meghalt. És ebben a pillanatban, amikor az embernek a lelke részben elhagyja őt, akkor a tisztatalanságnak a tisztatalanság rászáll elsősorban a kezére, és tisztátalanná teszi. És nem szabad áldást mondja, akkor anélkül leblíti a kezét. Mert a szentség, ami van az emberben, az az isteni lelke miatt van. Az ember alszik, és részben a szentsége elhagyja őt, ott, ahol volt szentség, és azt elhagyja a szentség, akkor rögtön oda jön a tisztátalanság. Amíg az ember felébred, akkor a tisztátalanság elhagyja őt, a keze marad. A keze az, ott marad a tisztátalanság. A kabala azt mondja, az embernek a kezen ugye van 10 ujja, van 10 a szentségben, van 10 szféra, a tisztátalanságban az ellenkező, a szentségnek az ellenkező oldalán szinten van 10, és ezért valahogy az embernek a 10 ujjain ott marad, ott száll rá a tisztátalanság. Egyébként írva van a kabbalában, hogy ez a tisztátalanság, ami rászállt az embernek a kezére, csak úgy száll le, hogy 3-szor oda-vissza. Azt jelenti egyszer, először jobb kézre kell önteni vizet, aztán a bal kézre. Másodszor jobb kézre, másodszor bal kézre. Harmadszor jobb kézre, harmadszor bal kézre. Csak így hagyja el a tisztátalanság a kezét. Szemben, amikor kenyeret eszünk, akkor nem oda-vissza öntünk a vizet, hanem 1-2-3 a jobb kezünkre, 1-2-3 a bal kezünkre, mert ott nem ilyen jellegű tisztatalanságot le kell öblíteni, és akkor ezért nem oda-vissza öntünk le a vizet. Mondja a Zohar, ha ez így van, hogy főleg a alvás miatt, amikor elhagyja az embernek a kezet, amikor elhagyja az embernek a testet, a lelke valamennyire, akkor száll rá egy tisztatalanság. Kérdezi az orr, akkor miért van az, hogy amikor az ember napközben nem alszik, és az nem hagyja el a lelkét, és így nem száll rá a tisztatalanság. És mégis az az előírás, hogy az ember bement a mellékhelyiségben, és kijött onnan, akkor nem szabad áldást mondani, nem szabad tórát olvasni, még akár egy szót se, addig, amíg nem öblíti le a kezét. Miért? Hát nem aludt, milyen tisztátalanság van itt. Ha azt akarsz mondani, mondja a Zohar, mert itt fizikailag lehet, hogy az ember nyúlt valamihez, és a keze nem tiszta, nem így van. Miért? Mert nem feltétlenül kell, hogy legyen, hogy az ember nyúlt valamihez is tisztátalan lett. És akkor miért kell mégis a mellékhelyiség után mind feltétlenül a kezet leöblíteni? Azt mondja az Zohar, ugye ez mind Rabbi Elazarnak a tanítása. Azt mondja az Zohar, jaj, válj annak az embereknek, akik nem mélyülnek el, nem gondolkodnak, és nem tudnak a teremtőnek az igazi tisztelete. És nem tudnak, hogy min áll a világ. Mert azt kell tudni, hogy van a tisztatalanságnak egy szelleme, ami minden egyes mellékhelyiségben, minden egyes WC-ben tartozkodik, és az táplálkozik a piszoktól, és a tisztatalanság, ami ott a mellékhelyiségben van. És amikor az, rögtön, amikor az ember bemegy oda, akkor rászáll ez ennek a tisztatalanságnak a szelleme az ujjaira, és ezért, amikor kijön onnan, le kell öblíteni a kezét. Nem, ez nem teljesen ugyanaz a szint, mint felkeléskor. Felkeléskor rögtön az ágynál kell öblíteni a kezünket, itt pedig lehet oda menni a mosogatóhoz, de mindenképpen, amikor kijön a WC-ből, le kell öblíteni a kezet vízzel, addigra nem szabad tórát tanulni, vagy áldást mondani. Szóval, összefoglalva, hogy amikor az ember felkel éjjel, és tórát tanul, ugye kezet leöblíti és tórát tanul, akkor mondjuk az, hogy mi midbar, olamina midbar, a beszéd által emelkedik a malchut. Utána reggel, mikor az ember imádkozik, akkor visszajön a helyére a malchut, újabb isteni fényel, és az pedig az emberre rászáll. És közben tanultunk két fogalmat, tanultunk a kézmosásnak a fogalma, amikor felkeléskor rögtön az ágy mellett, a negövászer, aztán tanultunk a kézlöblítése, miután az ember kijött a mellékhelyiségből. Ez volt Rabbi Elazárnak a tanítása. Olá, min amidbar, hogy a emelkedik a malchut a beszéd által, a Tóra és a Tóra és az ima szavai által megy fel, és amikor az ember Tóra tanulás által emelkedik, éjjel, reggel pedig, amikor imádkozik, jön le vissza a helyre, és hozza magával az újabb isteni fényt. Egy újabb tanítás Rabbi Simontól, és itt pedig arról fog beszélni, hogy milyen fontos az, hogy az ember milyen fontos az, hogy az ember ünnepkor feltétlenül kell, hogy támogasson a szegényeket is, hogy neki, ők is tudjanak ünnepelni ünnepkor. Szombaton az nem a, itt nem a szombatra megy a hangsúly, hanem elsősorban és főleg ünnepről. Mondja Rabbi Simon. Rabbi Simon kezdett tanítani arról, hogy támogatni kell a szegényeket, a szegényeknek az örömét ünnepkor. Érdekes, hogy itt nincs egy tórai idézet, ami alapján, amivel kezdi, mindig, amikor van itt egy tanítás, akkor mindig egy tórai idézettel kezdődik, és egyik Zohar kommentátor azt mondja, valószínűleg hiányzik. Másoláskor ez lemarad, de biztos, hogy kezdődik valamelyik bibliai idézettel. Mindenképpen nálunk ez nincs, és Rabbi Simon úgy kezdte újabb tanítás, és azt mondta, mindenki, aki örül ünnepekkor, de azt jelenti ünnep, tart nagy ünnepséget, nagy étkezések, de nem adja az Istennek az ő részét. Mi az a rész, ami Istennek kell adni? Hogy nem veszi be a szegényeket az ő örömében. Ha emlékezünk, akkor, amikor beszéltünk Szukkotkor, sátrak ünnepkor, akkor beszéltünk az Usfizinről, a vendégekről, a spirituális vendégek, aki jönnek minden zsidó sátrában. És akkor ott is olvastunk azt, amikor azt látnak, hogy az embereknek van örülnek, ünnepelnek, én nagy étkezés is nem adnak a szegényeknek, akkor borzasztóan idegesek és mérgesek, elhagyják az embert, és még átkat is tesznek a fejére. Ott szó volt a szukott sátrak ünnepén. Itt Rabbi Simon arról beszél, hogy mindig, amikor van egy ünnep, és ünnepelünk, akkor mindenképpen kell adni a szegényeknek. Most, amikor az ember ünnepkor nem adja az Istennek az ő részét, ez pedig a szegényeket jelent, akkor a sátán, akinek az a neve, hogy Ráin, egy rossz szem, érdekes, hogy itt nevezi a sátánt ő rossz szemnek. Miért nevezi a sátánt itt rossz szemnek? Mert a sátán, aki a rossz szem, ő foglalkozik azzal az emberrel, akinek van rossz szeme, és nem ad a szegénynek meg semmit. Akkor a sátán gyűleli őt, és felmegy az Istenhez vádolni őt. És elpusztítja a világból. És sok-sok córesz körülveszik őt. Mondja a Zohar, mondja Rabbi Simon, az Istennek a része az az, hogy az ember igyekezzen a szegényeket is boldogát tenni. A legjobb lehetősége szerint. Az ember borzasztóan szegény, akkor nem kell támogatni a szegényeket, de mindenkinek a legjobb tehetsége szerint. Mert ezekben a napokban, azt jelenti ünnepnapokon, akkor az örökkévaló jön megnézi a szegényeket, mert a szegények azok az Istennek a törött edényei. Ugye a törött edény, az az ember azt mondja, a törött edény az egy negatívum. Igen ám, de a Zsoltárokban 51:19 az van írva, Lév nisbar elökim lotivze. Egy tört szív, azt az Isten nem szégyeníti meg. A tört szív az egy nagyon pozitív dolog. Hiába törött, de pont azért, mert törött a szíve, az nagyon nagy pozitívum. Azt mondanak a Kocki rebének, Rabbi Mendel mi Kocz. A Kocki Rabbi Mendel, ő Kocka Lengyelországban, azt mondta, nem láttam egy tökéletesebb dolog, mint egy törött szív, és nem láttam egy összetörtebb dolog, mint egy teljes szív. A teljes szív az egy nagy negatívum, és a törött szív az egy pozitívum. A szegények, akinek természete szerint ugye egy törött szívű, ezek az Isten az edényei. És az örökkévaló megfigyeli ünnepnapokon, az örökkévaló figyeli a szegényeket. Bemegy hozzájuk, és azt látja, hogy nincs nekik mivel örülni, nincs boldogság, senki nem gondoskodott értük, akkor az örökkévaló sír, és fáj neki az ő fájdalmai, és az örökkévaló elhagyja, visszaszáll fentre, azt mondja, az örökkévaló elhagyja az embereket, azt mondja, az emberek nem voltak képesek támogatni a szegényeket, akkor az örökkévaló elhagyja őket, de az örökkévaló visszavonul, és egy olyan gondolata van, hogy elpusztítani akarja a világot. Akkor jönnek az Isten elé azok a szádikoknak a lelke, a jámbaraknak a lelke, akik fent a Gán Édenbe az Isten elé tartózkodnak, és azt mondanak, világ úra, te vagy a kegyelmes és az irgalmas. És kegyelmes és az irgalmas, ez azt jelenti, még akar is, de nem érdemli meg. Akkor kérünk, legyen a kegyelmed a fiaidra. Ami azt jelenti, még akar is, hogy lehet, hogy nem viselkedik helyesen, akar is az, a, az a fiad, és kérem, legyél kegyelmes vele. Erre azt válaszol neki az örökkévaló. Hát a világot az csak a cheszed, a kegyelem miatt teremtettem, ahogy írva van, Zsoltárok 89:3, a márti ajlam cheszed jibon. Most megint az egyszerű fordítás és jelentése, a kegyelmesség világot építem. Megint nem lehet értelmezni ezt itt. Ki a márti ajlam cheszed jibon. Én azt mondtam, hogy a világ az épül cheszedre, kegyelemre. És ugyanúgy a magasabb szférák adnak tovább az isteni fényt az alacsonyabb szféra, és így érkezik az isteni fény a világra, ugyanúgy az embereknek is kellett legyenek, adjanak tovább a támogassák másokat, a gazdagabbak, támogassák a szegényeket. És ha az emberek nem képesek támogatni a szegényeket, akkor ezért visszavonulnak. Ekkor jönnek az isteni angyalok, és folytatnak, és azt mondanak, világ ura, miért kell elpusztítani a világot? Az az ember, aki eszik és iszik, és tudna támogatni a szegényeket, és te nem adod nekik semmit, ők legyenek megbüntetve. De nem az egész világot. Az egész világot nem kell emiatt büntetni. Aha! Akkor itt az angyalok, a jó angyalok akartak menteni a világot. Mit mondtak ők? Lehet büntetni azokat az embereket, akik nem támogattak a szegényeket, de nem mindenkit. De abban a percben, amikor kimondtak azt a szót, hogy lehet, a jó angyalok azt mondtak, lehet büntetni azokat az embereket, akkor rögtön a vádló jön és kér engedélyt, és kezdi űzni az az ember után. Most itt érdekes, hogy először azt olvasunk, hogy a cádikak, a jámbaroknak a lelkei jönnek, és próbálnak, imádkoznak az Istennek, hogy Isten kegyelmes legyen. Erre azt mondja az Istenre, nem tud kegyelmes lenni, mert az ember nem volt kegyelmes. Erre jönnek az angyalok, és azt mondják, büntesse meg az Isten azok, akik nem adtak a szegényeknek, de legalább nem mindenkit. A cádikok, a jámbarok ezt nem akartak mondani, mert a cádikok nem akarnak asszisztálni még a vétkes embernek a büntetését se. A jó angyalok pedig azt mondtak, hogy legalább lehet a világot menteni. Szóval mi a problémának az alapja? A problémának az alapja az, hogy az ember szervezett magának szervezett nagy ünnepséget, de nem vont be ebben a szegények. A szegényeknek nincs mivel ünnepelni. Mondja Zohar tovább. És alátámasztja ezt az egészet egy történeten. Azt mondja Zohar, ki nagyobb a világban, mint Ábrahám ősatyánk? Aki egy nagy ünnepséget szervezett a nagy emberek. Az van írva a Midrásban, a nagy emberek, ez azt jelenti, hogy Sém, Éver és Avi Meleknek szervezett nagy ünnepséget, amikor megvolt. Szó szerint az van írva, írva van, 1 Mózes 21:8, akkor úgy van írva, hogy Ábrahám pedig nagy vendégséget szerze azon a napon, amelyen Izsák elválasztották. A hagyományos kommentátorok a Midrás alapján azt mondanak, higamel et hicak, higamel azt jelenti, amik megvolt az ünne, amik megvolt a körülmettelése. Mert hi gamel, az hey gimel, mal. Mal azt jelenti körülmettelés. Hey és gimel, az 8 és 3, összes, 5 és 3, összesen 8. Hi gamel, a 8. napon, amikor megvolt a körülmettelése, ekkor rendezett Ábrahám egy nagy ünnepséget a nagy embereknek. Mondja a Zohár itt, és meghívott az összes nagy embert. Mert nagy ünnepség, mitől nagy az ünnepség? Nagy embereknek az ünnepsége. Itt magyarázza a Zohár és a Midrás. És azt olvastunk, hogy mindig, amikor van egy öröm lakoma, akkor jön a vádló, és körülnéz. Ha azt látja, az az ember először küldött a szegényeknek az otthonukban ajándékat. Ugye, mert van sok ember, akinek kellemetlen, sok szegény ember, akinek kellemetlen itt elfogadni adományt itt emberek előtt. Először kell a szegény embereknek otthonukban küldeni ajándékat. Illetve meghívni szegény embereket is a lakomára. Ha azt látja, hogy az ember már küldött ajándéket és meghívott vendégeket, akkor a vádló elmegy és eltávozik ettől a háztól, és nem megy be oda. De ha nem adat a szegényeknek semmit, akkor a vádló bemegy, és látja, hogy van egy nagy felfordulás, egy nagy ünnepség van ott, de szegények, de annélkül, hogy szegények lennének ott, és annélkül, hogy küldött a szegényeknek otthon. Két dolog van. Nem hívod ide a szegényeket, és nem küldött a szegényeket az otthonukban ajándékat. És ekkor felmegy a vádló, és vádol ez az ember ellen. És a mi esetünkben Ábrahám is rendezett egy nagy ünnepséget, egy nagy lakomát nagy embereknek. Ez ekkor a Ábrahámnál, amikor jöttek, amikor meglettek hívva hozzá a nagy emberek, akkor jött le a vádló, és úgy állt az ajtóba, mint egy szegény ember. De nem volt senki, aki foglalkozott volna vele, mert Ábrahám ekkor ellátta a nagy királyok és a nagy emberek, ami nagyon fontos dolog, vendégeket fogadott. Sára pedig szoptatta az összes gyereket. Miért csinálta azt a Sára? Nem csak a saját gyereket szoptatta, hanem másoknak a gyerekét is, mert az emberek nem akartak elhinni, hogy a gyerek, ami Sáránál van, hogy ő szülte meg. Ugye már nagyon, már öreg volt a Sára, már 90 éves volt. És erre azt mondták, hát utcáról hoztak be a gyereket. És azt állítanak róla, hogy ez az ő gyerekük. Erre azt mondta Sára, gyertek el az ünnepségre, hozattak magatokkal kisbabákat, és én meg fogom szoptatni őket. És Sára magahoz vette, és megszoptat őket. Ezért van írva az 1 Mózes 21:7, akkor az van írva, hogy ki gondolt volna, hogy Sára gyerekeket fog szoptatni. És az a kifejező van itt, többes számban gyerekeket. Csak a Sára el volt foglalva a szoptatással, és ez nem csinálta önös érdekében, hanem akarta hirdetni az Istennek a csodáit. Nézzetek csak, ha az Isten akarja, akkor a 100 éves Ábrahám és a 90 éves Sárának lehet gyereke. Akkor Sára foglalkozott az Isten csodának a kihirdetésével, azzal szoptatta a gyerekeket. Ábrahám ellátta a vendégeket, ami szintén egy nagy dolog, és ott áll a vádló öltöző, mint egy szegény ember, és senki nem néz rá. Ábrahámot már tudta vádolni azzal, hogy van egy szegény ember, és Ábrahám nem figyelt rá. A sárát mondanak a kommentátorok, nem volt olyan egyszerű vádolni, mert a hagyományos felfogás szerint a nő inkább az otthonért felelős, hozni a vendégeket kintről, minden, ami kint van, az inkább a férnek a feladata. Ezért sárat nem lehetett olyan könnyen vádolni, hogy miért nem foglalkozott a vendéggel, aki kint van, mert a nő az inkább a házért felelős. Ezért vártas a vádló, és kereste a pillanatot, mikor fogja tudni megvádolni a sárat is. És amikor a sára azt mondta, ugyanatt a hatos mondatban, Szhok a száli elokim. Sára azt mondta, Szhok a száli elokim, hogy nevetés szerzett az Isten. Most ezt úgy is lehet felfogni, a nevetést, hogy örömet, hogy mindenki örült annak, hogy Sárának született gyereke, úgy is lehet értelmezni, a nevetés, hogy mindenki gúnolodik rólam. Ha, azt hiszi, hogy van gyereke. Erre, amikor a Sára ezt mondta, akkor már vádla úgy érezted, most már ma minden megvan, erre felmegy az Isten elé, és azt mondja, világ úra, te azt mondtál, Jesaja 41:8, Ábrahám, ohavi, Ábrahám szeret engem. Te azt mondtál Ábrahámnak, hogy az Ábrahám szeret téged. Ábrahám csinált egy nagy lakomát, és nem adott neked semmit. Neked azt jelenti a szegényeknek, valaki úgy olvas, hogy nem adott nekem. Én be voltam öltözve, mint egy szegény, és nem adott nekem semmit. És nem adott a szegényeknek, és nem mutatott be neked áldozatot, még egy kis galambot se. Még egy probléma. Ez a probléma Ábrahámmal. Sárával az a probléma. Sára azt mondta, hogy te nevetést okoztál neki. Hát ez így nincs rendben. Erre azt mondja neki az örökkévaló a vádlónak. Azt válaszol az örökkévaló a vádlónak. Mi van veled? Nincs a világban még egy olyan ember, mint Ábrahám, aki olyan sok jótékonyságot tesz. És őt akarsz vádolni? Azt mondja a Zohar, a vádló nem akart onnan elmenni, ameddig nem sikerült megzavarni az ünnepséget, és az örökkévaló megparancsolta Ábrahámnak, hogy áldozzon fel az izsákot áldozatnak, és a sára pedig meg fog halni ebben a fájdalomban, mert az van írva, amikor Sára hallotta, hogy Ábrahám ment bemutatni a fiát áldozatnak, akkor meghalt, mert az még nem jutott el a hír hozzá, hogy ez csak egy próba volt, és mégse lett feláldozva. És mind ez az egész fájdalom mi volt az okozója, mert Ábrahám nem adott a szegényeknek semmit. Szóval, azt mondta Rabbi Simon, amikor ünnep van, és ünnepkor, akkor az ember rendez nagy ünnepséget, akkor nagyon kell odafigyelni a szegényeknek. Szegényeknek küldeni ajándéket, és a szegények jöjjenek az emberhez. Maimonides is halakában írja ezt meg, azt mondja, az ember ne rendezzen minél nagyobb lakomát magának ünnepkor, hiába ez az előírás, egy kisebb lakoma elég neki, és minél többet adjon a szegényeknek. És mindig, amikor van egy örömünnepség, akkor a szegényeket is be kell vonni ebben, és Ábrahám, mivel nem vonta be a szegényeket, ezért az Isten azt mondta neki, hogy mutass be Izsákat áldozatnak, és ez egy borzasztó nagy fájdalom volt Ábrahámnak, addig, ameddig nem derült ki, hogy mégse kell bemutatni, és Sára is belehalt ebben. Van egy szép haszid szokás, több haszidnál, csernobili haszidok is mások követik ezt a szokást, még Viznici Hászidak is, ugye Viznic az Mármaros környéken volt, az a szokás, hogy esküvő előtti estén rendeznek egy nagy ünnepséget, kimondatlan a szegényeknek. Nagy ünnepség, mint az esküvő, ilyen előesküvő, és a szegényeknek szól. Ez azért, mert ha szervezni akarunk egy nagy ünnepséget, akkor mindenképpen figyelni kell a szegényeknek. A másik dolog, hogy az a szokás, amikor van egy esküvő, aki mindenképpen, ezt már láttam nagyon-nagyon sokszor, lényegében minden esküvön, hogy a vőlegyen is, a vőlegyenek az apja, a mennyasszonynak az apjának a zsebében mindig van pénz, és jönnek emberek, és kérnek adományt, és adnak neki. Először jön egy szegény ember természetesen bármelyik esküvőhez beülhet, senki nem fogja mondani neki, nem vagy meghívva, illetve kérnek adományt, és adnak neki. Ezzel teljesítik ezt az előírást, hogy amikor szegény, amikor van egy nagy ünnepség, nem szabad elfelejteni az Istennek a része. Mi az Istennek a része? Hogy a szegényeknek kell adni. Köszönöm a figyelmet. Hónap este éppen esküvő van itt Budapesten, Urvic rabinak a lánya házasodik, akkor én este nem leszek, helyettesíteni fog engem a Kovács Yitzhak. Köszönöm szépen, hónap után szerdán este újra itt leszek, kérdezz a rabit, jöjjetek és tegyetek fel kérdéseket, csütörtökön este a heti szakasz veszünk át a kabbalisztikus hászid gondolatokkal, vasárnap pedig folytatjuk a Lombik program áttak vagy áldás című előadást, azt lesz a második része. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!